Mik azok a ritka földfémek, és miért beszélgetünk éppen most ezekről a ritka földfémekről?
És ritkák-e egyáltalán?
És így van, ez egy nagyon jó kérdés volt, de szerintem jobb, hogyha Madlovics Dániel,
abszolút,
az Accord Junior Portfolio Managere mondja el nekünk, hogy ő mit talált. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Na, vegyük elő azt a rég használt mengyeleje féle periódusos rendszert, nézzük meg, hogy a ritka földfémek azok melyek, hol használatosak, és egyáltalán miről van szó, miért kell most róluk beszélni?
Rendben. Hát akkor onnan kezdeném, hogy mik is azok a ritka földfémek. A ritka földfémek alatt a periódusos rendszernek egy 17 elemből álló csoportját értjük. Nekem is elég rég volt a kémia óra, úgyhogy nem biztos, hogy ezeket most itt nekem meg kéne nevezni. Azt kell róluk tudni, hogy viszonylag nagy mennyiségben fordulnak elő, így a ritka kifejezés nem az elemek gyakoriságára utal, a cérium például a réznél gyakrabban található meg a földkérekben, inkább a ritkaságuk abban rejlik, hogy azok a koncentrált ritka földfém ásvány lelőhelyek, amelyek termelése megtérülő lehet egy bányavállalatnak, az ritka. A felhasználási körük pedig igen széles, de leginkább a high-tech ipar termékeiben használják föl, mint civil felhasználású eszközökben, mint pedig katonai eszközökben.
Gondolom itt is az AI, meg a megújuló energia, meg ezek a nagy disruptív technológiai megoldások, forradalmak, ez mind ennek a keresletét gyarapítja, növeli.
Alapvetően igen. Ugye ezeknek a ritka földfémeknek a piaci értékét, tehát azok a ritka földfémek, amik az egész ritka földfém piacnak a 90%-át adják ki, ezek egyébként a mágneses tulajdonságaik miatt vannak hasznosítva, leginkább elektromos autók motorjaiba, szélerőművek turbináiba, de ugye más high-tech eszközökbe is ezeket felhasználják, és a katonaság és a haderő, vagy a hadipar szempontjából ezek rettenetesen fontosak. De egyébként szerintem ide majd visszatérünk, egyet lépünk hátra, hogy miért is fontos most erről beszélni, és itt abszolút érdemes azt megemlíteni, hogy mostanában egyre többet lehetett hallani a ritka földfémekről, olvasni sokat lehetett róluk a médiában, és ennek az az oka, hogy a trumpi vámokra reagálva Kína elővette a ritka földfémeket, mint tárgyalástechnikai eszközt, és itt ugye ezt a tárgyalástechnikai eszköz kifejezést, ezt szerintem zárójelbe kell rakni, ez egy egyértelmű fenyegetés volt. Ugye április 4-én Trump bejelentette a Liberation Day alatt a hatalmas, vagy a vámjait a világra, és hát nyilvánvalóan Kínának ez nem tetszett, és itt elkezdődött a két fél között egy adókapok, itt ilyen 145%-os vám vonatkozott Kínára, amikor ez az egész a tetőpontra hágott, viszont májusban a két félnek a genfi találkozója alkalmával megegyeztek a vámszintek normalizálásáról, valamint arról, hogy Kína visszavonja az egyéb nem vám típusú intézkedéseit, ami a ritka földfém szállításának a korlátozása volt, hiszen ezt nem sokkal a Liberation Day után kijelentették, hogy ők 7 ritka földfémet és mágneseket nem fognak exportálni.
Kínának honnan van ennyi ebből? Hogy tud ekkora nyomást gyakorolni egy ilyen tárgyalásra? Benne vannak esetleg azok az afrikai lelőhelyek is, ahol ugye hát ott nagyon offenzíven fél Afrikát leuralta Kína, és ezeket a bányákat magához húzta.
Így igaz. Az afrikai és egyébként a többi ázsiai lelőhely is nagyrészt kínai fennhatóság alatt áll. Viszont a jelentősége ennek a korlátozásnak abban rejlik, hogy önmagában a ritka földfém kitermelésnek a több mint a kétharmada Kínában zajlik, tehát a kínai határokon belül. Viszont ami ennél is érdekesebb és fontosabb, hogy a tiszta formájukat, tehát hogy a finomítás és a kémiai szeparáció, amely során ezek a ritka földfémek a tiszta formájukat elnyerik, és különböző eszközökbe belekerülhetnek, ezeknek a folyamatoknak 90%-a Kínában zajlik.
Aha, tehát innen, ez izgalmas.
Innen jön ez a...
De ez hogy lett ekkora...
Akkor nem csak alapanyag, hanem know-how is.
Abszolút, de hogy...
Pontosan.
Hogy lett Kína ebben ilyen vezető? Hát, hogyha ennyi helyen használják, akkor hogy nem a finomításban, hogy nem jár élen más ország is mondjuk, vagy Amerika saját kapacitásai hogy állnak?
Ez így az 1980-as évek közepe felé kezdődött. Kína rendkívül agresszív iparpolitikát folytatott, és a pártállam egy nagyon központosított módon támogatta a ritka földfémek bányászatát, és a felhasználáshoz szükséges technológiai fejlesztést, ami egyébként nagyon-nagyon bonyolult, hosszasan kiképzett, szakképzett munkaerő kell hozzá, rendkívül vízigényes, tehát a környezet szempontjából terhelő, és emellett mindenféle bányanyítási projektre agresszívan túllicitáltak, hogy leverik a versenyt, és ugye olcsón árulták a finomított ritka földfémeket, tehát ez az egész, és ugye ebben az időszakban egyre jobban bontakozott ki a szabadkereskedelem, tehát Kína egyszerűen megtette azokat a beruházásokat, amiket más országoknak is meg kellett volna tennie, és olcsón eladta ezeket az anyagokat a nyugati országoknak, és hát lángatta figyelme mindenkinek, úgy tűnik, mert most ugye előkerült, hogy ez egy stratégiai probléma lehet.
Hogy lehet ezt a függést oldani? Ugye az látszik, hogy a chip szektorban is megy a mozgolódás, és próbál Amerika lábára állni, ugye itt az Intel állami részesedés, vagy az állam Intel béli részesedés vásárlására is gondolhatunk, ugye Tajvan körül megy a cirkusz, úgyhogy az is, hogyha előbb-utóbb megkaparintja esetleg Kína, egy ilyen tárgyalástechnikai eszközé válhat, ugye a chip ellátása a világnak. Nyilván ezt szeretnék elkerülni, gondolom itt is jó lenne valahogy szabadulni ettől a 90%-os rémuramtól.
Így igaz, abszolút érdekében áll az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy ebből szabaduljanak. Az első lépés, tehát ez ugye az áprilisi fejlemények, azok látványosan felnyitották a szemüket, és az első lépéseket talán meg is tették. A Pentagon például megtiltotta, hogy a beszállítói 2027-től kínai forrásból érkező ritka földfémmágnest használjanak, de ami ennél is fajsúlyosabb lépés, az, hogy a Védelmi Minisztérium július 10-én bejelentette, hogy egy 400 millió dollár értékű részvénycsomagot vásárol az MP Materials nevezetű amerikai cégben. Ők a legnagyobb ritka földfény bánya üzemeltető vállalat, egyébként Kaliforniában üzemeltetik ezt a bányát. 400 millió dollár értékű részvénycsomagot vásároltak bennük, valamint egy 150 millió dollár értékű hitelt biztosítottak nekik, és 10 évre elkötelezték magukat, hogy egy minimum árat fizessenek meghatározott ritka földfényekért, és ugye ezzel állami garanciát vállaltak gyakorlatilag a cégért, és egy további 1 milliárd dolláros szindikált finanszírozási lehetőséget nyitottak meg két vezető amerikai bank vezetésével az MP Materials felé. Valamint érdemes lehetne mérlegelni még a kritikus nyersanyagok stratégiai tartalékának növelését is az USA számára, hiszen vannak erről tanulmányok, hogy le vannak fogyva ezek a készletek, és a Védelmi Minisztérium nem tette meg az elmúlt időszakban megfelelő lépéseket, hogy ezeket a hiányokat pótolják.
Uh-huh. Igen, a csártól jól látható a bejelentés napja, július 10-én egy 50%-os pozitív geppel nyitott az MP Materials, úgyhogy ott jöhetett a hír, azt hiszem a befektetők ott dolgozták föl és reagálhatták le. Nagyon izgalmas sztori ez, biztos, hogy terítékre kerül még ugye egy ilyen nagyon-nagyon fontos stratégiai alapanyagokról, területről van szó.
Köszönjük. Hát ha sikerül megoldani a shutdown-t időben, mert most per pillanat ez is szerintem jegelve van, mert hogy csak gondolkodnak rajta maximum.
Hát igen, most nyilván az az első. Jó van, oké. Dani, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát a továbbiakban.
Köszönöm szépen, szia, jó munkát szia. Nektek is, sziasztok.
Madlovics Dániel, az Accord Junior Portfolio Managerével beszélgettünk a ritka földfémekről, azok piacáról, meg egyáltalán erről a kínai hegemóniáról és mindenről, amiről lehetett.